Ez itt a Nők az úton podcast. Gondolatébresztő beszélgetés minden csütörtökön Csorba Anitával
és Szlavka Évával. Tarts velünk, illetve vendégeinkkel, és vidd magaddal az adások tartalmát útravalóként.
Iratkozz fel podcast csatornánkra, és nézz fel a nőkazúton.hu weboldalra is.
Hogyan vagyunk jelen a közösségi médiában? Mennyire szexi értéket adni a like mágnes boldogság fotók helyett? Mi az igény a követőknek? Hogyan hat ránk a közösségi média? Mennyire van igény az értékteremtés, akár az edukálásra a social csatornákon? És inkább csak egy boldogság fotóalbumot akarunk nézegetni, ami frusztrált tesz bennünket? A mai adásban Svetelszky Zsuzsa szociálpszichológussal és Menjen Eszter fenntartható divat bloggerrel beszélgetünk. Továbbá mi sem csak műsorvezetőként leszünk most jelen, ugye van itt a több százezres követőtáborral van jelen a social médiában csapatával, hiszen tartalomgyártással foglalkoznak. Én pedig több saját projektemmel vagyok jelen, illetve közel 12 éve kezelek social felületeket szakemberként is, úgyhogy körüljárjuk a témát, és egyébként a mai adás apropóját az adja, hogy a LinkedIn-en találkoztam pár napja Eszternek a posztjával, aki az Álhíres című dokumentumfilmről írt, és gondoltam, hogy beszélgessünk erről a témáról, és hát közben megnézzük Zsuzsa nézőpontját is ugye az emberi viselkedés tekintetében. Na de hogy ugye az Álhíres dokumentumfilm miről is szól? Eszter, hogy is adjam át a van annyit elmondok róla, aki esetleg még nem látta, ugye ez egy HBO-s dokumentumfilm, és három random kiválasztott fiatalt megbíznak azzal, hogy rendben, vagy hát bevállalják, hogy most őket a nulláról pár százas követő táborukat felduzzasztják több tízezres vagy több százezresre, mert hogy szimulálni szeretnék, hogy akár bármiféle extra tartalom nélkül hogyan lehet valaki influencer. Erre meghirdettek egy pályázatot, vagy egy jelentkezési lehetőség volt, rengetegen jelentkeztek, kiválasztottak egy lányt, két fiút, és őket hónapokon keresztül fotózták mindenféle egyébként nem valid, nem valós helyszíneken, hanem csak úgy rendezték meg, mintha ők balin lettek volna, miközben a ház hátsó kertjében voltak. Az egész csak arról szólt, hogy profin föl legyen építve a körítés, gyönyörű képek szülessenek. Ezt feltették az Instagramra, és több minden történt. És egyébként, mivel konkrétan nem a film témája, nem egy spoilert szeretnénk mondani, de hogy nem is ez a lényeg, hanem hogy mi történik ezekkel a fiatalokkal. És annyit elárulok, hogy a lányt rengetegen elkezdték követni, és rengeteg ingyen ajándékot kaptak. A fiúk meg időközben kiszálltak, mert ők nagyon hamisnak érezték ezt az egészet. És ugye azért is csinálták, mert hogy manapság a fiatalok, és most élek ilyen általános frázisokkal, szeretnének véleményvezérek lenni, befolyásolóak lenni, influencerek lenni, komolyan munkanélkül, tehát ne kelljen sok mindent megdolgoznom, érted? De ismert legyek, jól nézzek ki a fotókon, és kapjak ingyen termékeket. Ugye innen jött a beszélgetés apropója Eszter posztjához. Éppen ezért Tigris szólítalak meg először, hogy mi volt benned, amikor megnézted ezt a dokumentumfilmet, és mi indította a posztodat?
Hát én az Instagramon körülbelül 2016 óta vagyok, igen, 2016 ősze óta vagyok az Instagramon, és nekem az egy nagyon új platform volt akkor, és nagyon kíváncsi voltam, hogy hogyan lehet, nem tudom, ott létezni, vagy tartalmat előállítani, de nekem ugye nem az volt a célom, hogy influencer legyek, hanem az, hogy van egy témám, amiről szeretnék egy platformon beszélni, és az Instagram volt nagyon vonzó. Uh-huh. Tehát, hogy valahogy más volt az irány. Magában ugye a médiában több mint 10 éve dolgozom, és az volt a sokkoló számomra, hogy egy csomó mindent tudok ugye a háttérről, és mégis ez a film itt teljesen így kitágult szemekkel néztem, hogy tényleg egy WC-deszka fogja majd eljátszani az ablakkeretét a repülőnek?
Vagy, igen, tehát értitek,
hogy a magángépen egy WC-deszka kell az, ahhoz, hogy nézzen ki, mintha egy ilyen ablak lenne? Tehát, hogy teljesen sok volt, hogy milyen, nem tudom, már ilyen ipara van ennek az egésznek, hogy előad azt, hogy te milyen helyszíneken vagy, ahol egyébként nem vagy. Tehát, hogy az egész ilyen full kamu. És hogy ez emberekhez úgy jut el, hogy, hogy ez egy ilyen fantasztikus világ, és hogy neki mennyire jó élete van, és egyébként szerintem nagyon sokan egyébként ezért szeretnének influencerek lenni, mert hogy ez egy ilyen álomvilágot testesít meg, vagy azt gondolják, hogy belecsöppennek ebbe az álomvilágba.
És ugye rengetegen követik is ezeket az influencereket, az ugye más kérdés, ami a dokumentumfilmből is kiderült, hogy nagyon sok vásárolt követő van, de rengeteg valódi követője van az ilyen, mondjuk úgy, hogy tartalom nélküli oldalaknak? Hát, bár ez is kérdéses.
Ez is kérdés szerintem, mert amúgy szerintem vannak nagyon szép feedek, ami például az Instagramon tök szép galériákat lehet látni, ami nagyon inspiráló, megnyugtató, egyszerűen csak így jó ránézni, jó oda tévedni arra az oldalra. Szóval szerintem ennek van létjogosultsága. A kérdés az, hogy mi van a háttérben inkább. Hogy ha valaki tényleg csak létrehoz egy szép feedet azért, hogy örömet okozzon másoknak, és nem akar ennél többet igazából, az szerintem egy nagyon jó dolog. Uh-huh. Meg tényleg az inspiráció ott van benne, de hogyha azért hozott létre ezt a szép feedet, hogy aztán utána te, nem tudom, begyűjtsd az ajándékokat, és nem tudom, ide-oda utazgass ingyen, na az egy kérdőjel bennem.
Igen, meg a tartalom, hogy tartalom nélküli tartalom, vajon miért ad értéket, vagy értéket ad az embereknek? Nagyon sok olyan ismerősöm van, akiket követnek, nem tudom, mondjuk 10 000 alatt, tehát egy ilyen átlagtábor 5-8-10 000 fő, és rengeteg számukra fontos témát tesznek bele, nagyon sok munkát tesznek bele, és tényleg egy pozitív, kicsit edukatív tartalmakat. És vannak olyan feedek, olyan posztok, ahol igazából csak szép valaki, és kitesz egy képet, hogy ül. És akkor van rá valami hashtag, és akkor bekövetik, nem tudom, egy csomóan, és lájkolják 1287-en. És nagyon sok olyan ismerősömmel beszélgettünk, akik egyébként tudatosan használják márkaépítésre a social csatornáikat, és rendben vannak ezzel, hogy a számukra fontos témáról fontos embereknek írnak, de mégis mindenkinek piszkálja a csőrét az, hogy lehet, hogy az én x órával előállított terméken, amit mindenemet beletettem, mondjuk lájkolják, nem tudom, 125-en, Manci meg ül, nem tudom, keresztbetett lábbal, és 5000 lájk. Zsuzsa, ez miért? Szerinted miért van így bennünk emberekben? Mi ez a megosztottsága a social media világának?
Egyfelől nem szabad figyelmen kívül hagynunk a képi világot, a vizualitást, ami nagyon erőteljesen befolyásol bennünket. Egyszerű példával mindenkit lenyűgöz például a sütemény illat, amiközben tudjuk, hogy nem egészséges, nem kéne megenni, sokba kerül, és így tovább. Hiába tudom arról a képről, hogy esetleg szoftver hozta létre, hogy mesterséges intelligencia hozta létre, akkor is lenyűgöz, akkor is gyönyörködöm benne, akkor is elismerem azt, aki ott áll, vagy a készítőjének a képességeit. Tehát ez az, amit ugyan tudatosíthatok, ennek ellenére hatni fog rám, és akkor vegyük figyelembe, hogy még mindig nagyon kevesen vannak, akik tudatosítják a képi világnak a hatását, a vizualitásnak a hatását. A másik szempont, amit nem hagyhatunk figyelmen kívül, nem olyan régen, 1-2 évvel ezelőtt hallhattuk Barack Obamának egy rövid beszédét, amiről kiderült, hogy nem az ő beszéde volt, csak mesterséges intelligencia hozta létre. És ha már itt tart a mesterséges intelligencia, akkor szerintem nem vagyunk messze attól, amikor influencerré válni vágyó fiatalok össze tudják majd rakni maguk mellé azt az ikont vagy celebet, akivel úgy tűnik, mintha együtt kávéznának vagy fagylaltoznának. Ez pedig a valódi konkrét tartalmak értékéből fog egy kicsit vissza. Tehát ahová a technológia tart, az egyfelől hitelteleníti ezt a megjelenést, másrészt, aki nem tud arról, hogy ezt egy szoftver hozta létre, ezt a képet filterek rakták össze, az boldogan elhiszi, és úgy érzi, hogy az élete egy igazán magas színvonalú tartalommal gazdagodott. Tehát én ezt becsapósnak érzem, és számos dokumentumfilmeken túli kutatási eredmény is bizonyítja, hogy hosszú távú káros hatása van, elsősorban a tinédzserekre, de felnőtt emberek is, vagy érettebb emberek is nehezen küzdik le azokat a hatásokat, amelyek ezek gyakorolnak ránk, illetve, és ez egy másik szempont, hogy Eszter mondandójához kapcsolódhassak, elvonják a figyelmet fontosabb dolgoktól.
Hú, ezeket bontsuk ki külön-külön. Mesélsz egy picit a hatásokról, hogy mit értesz ez alatt, hogy a fiatalokra milyen hatása van, meg a felnőtteknek milyen hatása van.
A fiatalok egy másik generáció tagjaként sokkal benszülöttebbnek érzik magukat a közösségi média világában, így jártasabbak abban. Számukra például feltöltő lehet és élvezetes lehet néhány pár másodperces média tartalmak befogadása is, és ez azt jelenti, hogy másképp fejlődött az ő befogadásuk, a fókuszuk, a koncentrációjuk, mint az idősebb generációké. Nem állítom azt, hogy ez rossz, csak azt állítom, hogy például könnyen manipulálni egy olyan nemzedéket, akiről tudjuk, hogy milyen a technológiával kapcsolatos szokásai vannak. Illetve ez a nemzedék nőtt fel azokban a mozdulatokban, vagy cselekvésekben, amit ma úgy hívunk, hogy like, vagy követés, vagy feliratkozás. Tehát olyan dolgokat csinálnak, amivel ami helyett régen az ember azt mondta, hogy tetszik nekem ez a film, igen, én ebbe a boltba megyek be, és így tovább. Sokkal könnyebb lájkokat osztogatni, mint bemenni egy boltba, vagy kiválasztani egy terméket, vagy végig gondolni egy fontosabb pénzügyi döntést, és így szerezhetőek be ezek a hihetetlen mennyiségű pontok, ha szabad így nevezni az összes olyan digitális aktust, ami méltat egy influencert. Nem is olyan nehéz valójában, illetve azt sem tudhatjuk, hogy mely mögött állnak valódi és nem vásárolt résztvevők. Egyfelől, másfelől pedig, amikor ezek a hatások megindulnak, akkor az átlag, vagy akár az átlag fölötti közönség tagjában is, például egy tinédzserben szorongást indíthat el, depressziót indíthat el, látva, hogy mennyien jutnak el Balira, vagy más exotikus helyekre, vele biztos valami baj lehet, hogyha ez nem az élete része. Tehát ebből a szempontból kétélű a dolog. Érdemes lenne azt tudatosítani, hogy valóban, ahogy a dokumentumfilm is bemutatta, hogy ma már sokkal egyszerűbb létrehozni ezeket a képi varázslatokat, ha szabad így idézőjelben mondani, mint korábban. Ezért fontos tudatosítani ezt, hogy ne hasson ránk olyan mértékben, mint ahogy ma történik. Egy 11-12-13 éves hihetetlen könnyen a hatás alá van, főleg akkor, hogyha azt látja, hogy a kortársa is eszerint működnek.
Igen, mert ugyanakkor, hogy őket jobban tudja ezt befolyásolni, azért ott van az is, hogy mivel sokkal benszülöttebb módon használják ezeket az eszközöket, sokkal hamarabb meg is értik, hogy igen, ez egy Photoshopot, vagy egy összeállított videó, vagy igen, ezt egy WC-deszkával is elő lehet állítani. Tehát, hogy egy, akár egy egyszerű hétköznapi beszélgetéssel is már rávilágíthatunk ezekre a fontos dolgokra, amitől akkor megkíméljük az önértékelése, hogy rossz legyen.
Szerintem erre feltétlenül szükség lenne. Nem tudom, hogy hányan láthatták ezt a filmet, de tartok tőle, hogy nem az érintett célcsoport, akinek tudnia kéne ezekről a dolgokról, éppen, hogy ők azok, akik nem nézik meg. Ez benne a...
Én a beszélgetésben hiszek, hogy azzal tudjuk jó útra terelni a fiataloknak az önértékelését, mert hogyha egy ilyen könnyen befogadható, szép feedet nézek, amit mondtál te is, Eszter, és mondjuk az jó esik nekünk, de valójában nincsen mögöttem összetettebb tartalom. Ezt is, hogyha megbeszéljük a gyerekekkel, fiatalokkal, akkor utána tudják hova tenni. Tehát én azt látom, hogy egy egyszerű kérdés is, hogy ez miért jó neked, vagy ez miért tetszett neked, vagy ez mit adott neked, az is már olyan jó rávilágít számukra a dolgokra, hogy a következőnél ugyanúgy örülnek neki, de tudják, hogy ez igazából most csak egy agykikapcsolásra volt jó, és akkor utána feltöltöttek, és nem órákat, vagy nem oda vágyakoznak, vagy nem arra vágynak, hogy ők is nem tudom olyanok legyenek, hanem tudják helyére tenni a dolgokat.
Erről az a klasszikus kísérlet jut eszemben, amikor eperpudingokat próbáltattak gyerekekkel, és sorra a különböző készítmények, mesterséges készítmények ízlettek nekik, és kevesen voksoltak a valódi eperből készült pudingra. Tehát, hogyha a technológia lehetőségei egyre nőnek, és lát az ember, ne is menjünk Bali szigetére, csodálatos képeket egy galériában a balatoni naplementéről, akkor lehet, hogy az igazi vár nem is fog neki tetszeni, mert a természet nem tud olyan filtereket és egyéb technikai eszközöket használni, amivel olyan optikai hatást érne el. Tehát, hogy csalódni fog, amikor a valóságban találkozik azokkal a dolgokkal, aminek a közösségi média sok esetben csak egy turbózott, felfokozott látványát mutatja meg.
Miért akarjuk turbozni a valóságot? Miért akarjuk kicsit felnagyítani, hogy boldogabbak legyünk? Mások legyek boldogabbak? Valamit higgyenek rólunk? Nem vagyunk teljesek? Vagy ezt miért? Vagy van ennek valami, nem tudom, evolúciós szerepe? Vagy tényleg csak az, amit mondasz, hogy egyszerűen a vizualitás az annyival erősebb, igazából mindegy, hogy milyen tartalom van mögötte, két hashtag, vagy pedig három oldalnyi szöveg, az a lényeg, a kép okés legyen, és nem keressük mögötte, hogy milyen hatással van ránk, vagy van
nem tudom, tartalom. Szerintem szeretjük, már bocsánat, én nem tudom a szakmai részét, de hogy szerintem szeretjük a szép dolgokat. Tehát ezért ez ilyen, én azt gondolom, hogy ez teljesen kimondható. Hát mi az, ami, csak hogyha magunkból indulunk ki, mi az, amit szívesen megnézünk? Hát a szebbet szívesebben megnézzük, mint azt, ami de van oda hányva, vagy mondjuk mit olyan homályos a kép, vagy így nem lehet kivenni róla, hogy igazából mi is van rajta, hogyha ugyanez egy tök szépen megkomponált fotó, akkor inkább arra fogod nyomni a lájkot, tehát hogy szerintem alapvetően szeretjük a szép dolgokat, de a szakmai részét azt nem tudom ennek.
Hát vonzódunk a szép dolgokhoz, és az, hogy mit találunk szépnek, az nagyon jól mérhető, hogy milyen arányokat, de erről Anita biztos sokkal többet tud a szakmája miatt is, mint én, milyen színeket részesítünk előnyben, ezt ki lehet mérni, ezt meg lehet konstruálni, ezt elénk lehet tárni, és akkor, hogy az evolúciós témához kapcsolódjak, a verseny az, ami nagyon komolyan sarkalja a résztvevőket, hogy még több képet, még több filmet, még több galériát, még élénkebbet, még intenzívebbet azért fokozni, a hatást, a képekkel elért, a filmekkel, a vizualitással elért hatást, hogy az adott influencer gyűjtse be a legtöbb pontot, lájkot, feliratkozást és egyéb olyan visszajelzést, ami aztán majd mérhető lesz az ő díjazásában. Ami egyébként egy ördögi kör, hiszen ezáltal befolyásolódik az ő megjelenése, és már nem azt a tartalmat adja, ami miatt olyan sokan követik, hanem egy befolyásolt tartalmat, vagyis ő egy influenszált influencer lesz, de ez már messzire visz.
Igen, és ugye szerintem ott lehet itt megváltoztatni esetlegesen a dolgokat, hogy arról is beszélünk, hogy az influencereknek felelősségük van a követőik irányában, és hogyha ezt tudatosítják, hogy valójában ez egy könnyű pénzszerzési lehetőségnek, vagy könnyű ingyen cucc szerzési lehetőségnek tűnik, de valójában egy csomó ember iránt felelősséggel tartozunk, vagy felelősséget vállalunk, hiszen akik a közösségünkbe tartoznak, vagy követőink lesznek, azoknak így vagy úgy befolyásoljuk az életét, és hogyha ez a gondolat megjelenik a tartalomkészítők vagy influencerek fejében, akkor talán át tud fordulni abba, hogy ilyen kirakadt dolgokat, vagy valóságtól teljesen elrugaszkodott dolgokat kevésbé gyártanak. Nem tudom, ez nagyon nehéz, de nagyon fontos dolog erről beszélni, és sajnos van igen ez a jelenség, meg van az, hogy ez, és szerintem arról is érdemes egy pár szót ejtenünk, hogy nagyon sokan ugye a családi életük bemutatásával szereznek követőket és lájkokat, és hogy itt is azért föltehető az a kérdés, hogy milyen értéket adunk ezen keresztül azoknak, akik követnek minket.
Hát milyen értéket és milyen példát? Azért úgy gondolom, hogy ezek között a talmi, üres, inkább a látványi világra koncentráló sugárzások mögött gyakrabban van rövid, tiszavirág életű, efemer dicsőség. Tehát azért ma már látjuk 5-10 éve, hogy kik azok az influencerek, akik hosszú ideje porondon tudnak maradni, és vannak néhányan, általában mind valamilyen szakterülethez kötődnek. És általában el is ismerik őket, más fórumokon is megjelennek, tehát elég jól el lehet különíteni a valódi influencereket az álbefolyásokat, az álhírektől. A probléma az, és ez talán nem is probléma, inkább a kockázat az, hogy a valódi influencerek, akikről Anita beszélt, nem használják azokat a mérőeszközöket, azokat a statisztikákat, azokat az indexeket, amivel éppen a csak önmagáért való üres videók tudnak nagyon sok az imént említett fiatalok táborához tartozó követőt begyűjteni. És ez egy szakadékot is jelent. jelent, nem egy digitális és nem digitális szakadékot, hanem azok közti szakadékot, akik tudják olvasni az online világot, tudják értelmezni az online világot, vagy nem. Mint ahogy a természetben egy erdész biztos, hogy jobban tájékozódik, mint egy városi kirándul, aki csak kiugrik vasárnap délután.
Izgalmas hírünk van, ugyanis startol az Úton önmagadhoz tematikus programsorozatunk, amely során különleges heti kihívások és letölthető térkép segíti a résztvevőket a saját fejlődési útjuk felfedezésében.
A program épp oly változatos, mint életünk útja, amelyhez most útjelzőket, muníciókat, mentőveket, iránytűt és csapattámogatást is adunk.
Minden hónapban más-más témát dolgozunk fel, amely tele lesz inspirációval, izgalmas feladatokkal, játékos megoldásokkal, csapattámogatással, és minden hétnek lesz egy szakértő vendége is, aki extra feladattal lát majd el benneteket. Mindez egy zárt csoporton belül csak a tagoknak érhető el.
Az önfejlesztés változatos havi témákon keresztül történik, amelyek felölelik az élet minden fontos területét. A kapcsolatokat, a motivációt, az önbizalmat, a karriert, az önismeretet, testi-lelki egészséget. Az aktuális havi program minden hónap első hétfőjén indul, és ekkor fedjük fel a témákat is.
Az Úton önmagadhoz programsorozatról és a csatlakozási lehetőségekről mindent megtudhatsz a nőkazúton.hu/kihívás oldalon keresztül.
Hogyha szeretnéd nem csak hallgatni az útravalókat, hanem egy támogató csoportban aktívan el is indulni, tarts velünk az Úton önmagadhoz programsorozatban. Csatlakozz most! És szerintetek hogyan oldható fel az a diszonancia, az az ellentmondás, hogy pörgetjük a social platformot, pörgetjük a Facebookot, vagy pörgetjük az Instagramot, mert éhezünk rá valami miatt, de közben ugye ott van a másik fel, hogy rosszabbul érezzük magunkat tőle. Tehát mi csináljuk, érezzük, hogy ez nem biztos, hogy nekünk jó lesz, hogy belelátunk mások hamis vagy valós boldogságába, és utána nem biztos, hogy jól jövünk ki belőle, nem biztos, hogy többek leszünk a szép képektől, akármilyen hamis vagy nem hamis információktól, hanem inkább még az önbecsülésünk egy picit a padlón lesz, mint ahogy előbb Zsuzsa, te is céloztál rá, hogy feloldható ez valahogy, miért vágyunk rá annyira, és most ezért mindenképp érdekel Eszter nézőpontja, és hogy ő hogy látja, akár újságíróként, akár saját blogján, illetve Zsuzsa, abból a szempontból is nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit mondasz, hogy ennek bármi köze lehet a te másik területedhez, a pletykához, hogy mit és hogy adunk át. Hogy látjátok? Most akkor, ha már megszólítottam Esztert, akkor egy picit előtte. Szóval te hogy látod, Eszter? Hogy oldható fel ez az ellentmondás?
Én a pletyka, mármint, hogy én azért nem követtem.
Az a Zsuzsának szól, hogy inkább csak így mondom, szerinted hogy oldható fel?
Én abszolút ilyen tudatosan választom meg azt, hogy kiket követek, és van, hogy csinálok egy-egy ilyen szűrést, hogy végigmegyek azon, hogy kik akiket követek, és van, hogy kikövetek egyébként bizonyos Instagrammereket, inkább így mondom, mert nem mindenki influencer, és ezáltal tisztul a feed, amit nézek. Én egyébként másképp is használom, mert én inkább ilyen hírgyűjtőnek is használom az Instagramot, ugye nagyon sok ilyen szakmai fórumot, platformot követek, úgyhogy nekem fontos is, hogy őket lássam. És hát volt ebből egyébként sértődés, hogy valakit kikövettem, mert azt gondoltam, hogy nem szeretném annyiszor látni a tartalmát, mert mindig dobálta föl, és mire áthállítom az algoritmust, hogy eltűnjön, mert ugye ahogy ránézel, vagy rákattintasz, akkor így dobja is föl folyamatosan. És hát volt, aki emiatt így szólt, hogy de hát, hogy miért? És akkor el kellett magyaráznom, hogy nekem egy picit más célom van itt az Instagramon is. Uh-huh. Szerintem tudatosan lehet, vagy én azt gondolom, hogy így. Ez egy módszer arra, hogy jobban érezzük magunkat.
Milyen érdekes, hogy most így feldobtad, de hallottam már olyan baráti beszélgetéseket, akik azért kaptak össze, mert valamelyik barát nem lájkolt a másik barátnak valamelyik fotóját. Tehát így hihetetlen, hogy mik történnek. Zsuzsa, te hogy látod, hogy szerinted ez miért van? Miért vágyjuk egyszerre is?
Én biztos vagyok abban, hogy ha jelentősen változtatni a helyzeten, oktatással lehet. Tehát amikor a 90-es években realizálták több nyugat-európai ország, hogy vannak gyerekek, akik napi 10-12 órát néznek tévét, akkor a média kritikus oktatással el lehetett oda jutni, hogy ez radikálisan megváltozott. Ma már tudunk annyit a közösségi médiáról, hogy taníthatjuk a helyes használatát, és egyébként bízom abban, és ez a plegykához kapcsolódik, hogy az, ahogy egymás felé jelezzük ezeknek az eszközöknek a használatát, hogy mondjuk ciki, vagy valaki így csinálja. Vannak ugye olyan ikonok, akik éppen attól izgalmasak, hogy nagyon ritkán vagy soha nem posztolnak, miközben tudjuk, hogy jelen vannak, és esetleg reagálnak is, de megváltozott már ennek az intenzitásnak a presztízse, tehát ma vannak olyan új státuszszimbólumok is, mint az egészség, a kényelem, vagy az szabadidő, amivel az ember láttatja, hogy mondjuk, ha ő elmegy sportolni, akkor esetleg nem visz telefon, de én az utóbbi években azt is tapasztalom, hogyha két ember eldönti, hogy ő beszélget egy kávé mellett, akkor egyre gyakrabban, egyre ritkábban szólal be közben a telefon, mert lenémítják szándékosan. És az ember monitorozza a társas közegét, figyelem azt, hogy hány embernek változik a magatartása, milyen irányba változik a magatartás, és én kikkel szeretnék lenni. Azokkal, akik két percenként izgatottan felkapják a fejüket és kilépnek a beszélgetésből. Tehát, hogy ez is tagolja egy picit a csoportokat, és megváltoztatja majd a hozzáállást, a magatartást. Gondoljunk arra, hogy mennyire rettegtünk a mobiltelefontól a 90-es évek közepén, hogy milyen neveletlen létez majd mindenkit, bunkofonnak is hívtuk. Én bízom abban, egyrészt, hogy megszületnek a saját szabályai ennek a közegnek is, másrészt pedig, hogy oktathatóak a tapasztalatok.
Hogyha menjünk egy picit ilyen megoldás fókusz felé, hogyha mondjuk mindannyian megfogalmaznánk, mondjuk úgy útravalóként egy-egy nagyon fontos gondolatod a témában a tekintetben, hogy milyen olyan cselekvéssel javíthatunk ezen a helyzeten, és mutathatunk példát saját magunknak, a környezetünknek, a barátainknak, a követőinknek a tekintetben, hogy egy picit kritikusabban szemléljék az online tartalmat, illetve valamennyire kontrolljuk legyen a saját vagy a social media fogyasztásuk felett, akkor ti milyen útravalót adnátok, vagy mit tennétek hozzá? És most Anitát szólítom először.
Én biztos, hogy azt adnám útravalónak, hogy tegyük fel a kérdést, hogy miért jó nekünk, hogy azt nézzük, és hogy mennyi ideig jó ez nekünk, mennyi ideig épít minket. És hogyha ezt már tudjuk, nyilván a szabályt adta még, hogyha éppen van egy, nem tudom, rossz fél órám, amit szeretnék kidobni a kukába, akkor el lehet tőle térni. De hogyha tudatosan tudunk válaszolni arra, hogy ez miért fontos, vagy miért volt jó nekünk ezt a tartalmat elfogyasztani, és ezt nagyjából mennyi ideig tettük, vagy tesszük, akkor az már egy hatalmas előrelépés. Akár egy este meg lehet nézni, hogy melyik felületen mennyi időt töltöttünk, ugye a telefon már mindegyik telefon kiírja ezt.
Zsuzsa, te milyen útravalót adnál, amire figyeljünk?
Szerintem éljünk azzal a lehetőséggel, hogy saját magunkat szabályozzuk, mint ahogy az ember, hogyha változtatni akar a testsúlyán, akkor ráállhat a mérlegre, ami segít neki egy információval. Ma már vannak olyan applikációk, én használok ilyet, ami megmutatja, hogy mit mennyi ideig nézek, és az egészen biztos, hogy nekem semmit nem kell két óra hosszat nézni. Tehát, hogyha beszabályozom ezt a 30 percet, akkor én döntök. Tehát nem rabul vagyok ejtve, hanem én vagyok a maga idejének az ura. Ez nagyon fontos, illetve ami még nagyon fontos, hogy szerintem a baráti körünkben, a társaságunkban érdemes reklámozni azokat a szép kirándulóhelyeket, filmélményeket, könyveket, szép művészeti, képzőművészeti látványokat, építészeti látványokat, amik nekünk valamiért nagy örömet szereztek. Én nagyon-nagyon ritkán kapok olyan visszajelzést, hogy nem jött be, amit javasoltam. Olyan visszajelzést hallottam, hogy tényleg szép volt, de nem az én világom, meg tanulságos volt, de az a legtöbb ember, én is nagyon hálás vagyok, hogyha olyasmit javasolnak nekem, ami egy offline élmény.
Eszter?
Hát én, nekem mi maradt itt a sok okosság mellett? Én azt gondolom, hogy meg kell ismerni ezeket a felületeket, a működésüket, a hátteret, és a saját magunk használatát is, de mondjuk az alattunk lévő fiatalabb generációknak is az, hogy ők miért használják, vagy nekik mit adnak ezek ezek a platformok, vagy igazából lehet, hogy tök ugyanúgy működnek, mint a platformok nélkül, csak most ugye más a helyszín, ahol csinálják a dolgaikat, most az én nagyon furán hangzik, de hogy kellenek ezek a háttérismeretek, mert hiába dolgozom én is a médiában, nekem is tök megdöbbentő volt ez a film, és néznék még több filmet egyébként, akár erről, vagy dokumentumfilmet, és biztos, hogyha lenne olyan korú gyerek a családban, akkor vele együtt nézném meg, mert szerintem ez nagyon fontos.
Tehát igazából a mérhetőség, az offline élmények, illetve a másik nézőpontja, meg a háttér, meg a rendszer. És én ehhez tennék hozzá még egy negyediket, ami szerintem akár mindegyikhez kapcsolódik, hogy ismerjük meg magunkat egy picit a social media nélkül is. Akár azok, akik még nem ismerik magukat a nélkül, mert ugye ebben vannak benne, nézzék meg az új világot, illetve mi is egy picit fedezzük fel újra magunkat. Én azzal kezdtem például, hogyha elmentünk valahova a párommal kirándulni, csavarogni egy napra, nálam nem volt telefon, és így nem éreztem késztetést akár az e-mailjeimre válaszolni, valamit lefotózni, valamit megosztani, valamit sztoriba tenni. Annyival felemelőbb és jobb érzés telefon nélkül eltölteni ilyen offline élményeket, amit Zsuzsa is mondott, és próbáljuk meg akár saját magunknak egy ilyen digitális detox kihívásba tenni, hogy mondjuk egy hétig kipróbálom azt, hogy csak este 8-kor nézek rá a telefonomra a fél órát a social médiába, és nézzük meg, hogy egyébként akkor napközben mit csinálok. Tehát figyeljük magunkat, és próbáljuk ki, hogy milyen ez a másik világ, igen, milyen ez az offline világ, és mi hogy működünk. Kicsit újra ismerni önmagunkat.
Abszolút.
Nagyon szépen köszönjük a vendégeinknek a mai beszélgetést, és reméljük, ti is élveztétek, és sok-sok útravalót visztek magatokkal.
Igen, ha kérdésetek van, akkor nyugodtan tegyétek fel Facebook vagy Insta oldalunkon.
És találkozunk jövő csütörtökön.
Sziasztok!
Találkozunk a jövő csütörtökön és a következő podcast adásunkban, addig is iratkozz fel a csatornánkra. Ám ha nem csak hallgatni szeretnéd az útravalókat, hanem egy támogató csoportban aktívan el is indulni, váltsd meg a jegyedet az Úton önmagadhoz havi programsorozatra.
Várjuk visszajelzéseiteket, kommentjeiteket Facebookon, Instán vagy e-mailben. Minden további információt megtalálsz a nőkazúton.hu weboldalunkon.
Sziasztok! Jó utat!